Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és köszöntöm ugyanilyen nagy szeretettel dr. Téglás Pétert ajánló rovatunkban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai téma?
Hát a mai téma, azzal kezdeném, hogy a Kiskolonsi Városi Könyvtár nyár időszakra egy rendezvény sorozat, a Szempetőfi év van, és ennek keretében szabadtéri filmvetítéseket tartanak időről időre, és az egyik vetített film Jancsó Miklós Szegény legények című filmje volt június 28-án, amely rendkívül hangulatos körülmények között a Városi Könyvtárnak a kertjében egy ilyen projektoros vetítés keretében zajlott, és hát ugye arra is volt mód, hogy a közönség is kifejtse a látottakkal kapcsolatos véleményét. Egyébként a filmvetítés előtt Végső István barátom volt, aki egy rövid bevezetőt tartott, a történelmi körülményeket elemezte, amelyben ez a film megszületett. Tehát amit én most ma ajánlani szeretnék az olvasóknak, illetőleg a nézőknek, az Jancsó Miklós a Szegény legények című film.
Egy régi filmről van szó, mikor született?
Valóban régi filmről, ugye én nem olyan régen kaptam, kedves Ági, ugye egy dicséretet, hogy a legújabb művészetéről a regényeket. Hát ugye ez 1965-ben forgatták ezt a filmet, a bemutatóra 1966. januárjában került sor, tehát valóban egy régi filmalkotásról van szó. Hát Jancsó Miklós már ugye 2014-ben meghalt, egyébként egy fantasztikus életműve van, ő beleillik abba a sorba, abba az európai rendezői sorba, amelyek úgy gondolom, hogy halhatatlanok, és hát nagyon nagy nevet szerzett a magyar filmművészetnek, hát egy olyan időszakban, amikor ugye Magyarországon kommunizmus volt, és hát azért a művészi eszközök használata és művészi eszközöknek a csoportosítása azért nem volt teljesen egyszerű. Valamilyen módon én úgy gondolom, hogy igazodni kellett a korabeli ideológiai kánonhoz. Na most a Szegény legényeket, mint ahogy mondtam, 1965-ben forgatták, és tudomásom szerint az egyik legnagyobb költségvetésű film volt a szereplőket illetően, a színészeket illetően, a korabeli magyar színészvilág szinte összes jelentős alakja szerepelt, és hogyha fel kellene sorolni, hogy kik szerepeltek, akkor kicsit zavarba lennék, mert inkább az volna könnyű, hogy azt soroljam fel, hogy kik nem szerepeltek a jelentős színészek közül, tehát szinte mindenki kapott legalább egy epizódot, amelyben föltűnt. A történetnek a lényege az, hogy a szegedi sáncban a rendőri-csendőri erők összegyűjtik azokat az alföldi szegénylegényeket, akik hát egyrészt a törvények ellen köztörvényes bűnöket követtek el, másrészt pedig hát az 1848-49-es szabadságharcban részt vettek, ott hősiesen harcoltak, és a cél ezeknek az embereknek a kiszűrése és utólagos megbüntetése. Maga a film a narráció szerint, tehát a bevezető, szöveges ismertető szerint 1869-ben játszódik. Tehát 2 évvel a kiegyezés után. A lényege, hogy alapvetően magyar tisztségviselők, rendőrök, vizsgálóbírók, azok, akik foglalkoznak a begyűjtött és nagyon szigorú börtönrezsimben tartott szegénylegényekkel, egy teljesen vegytiszta terrort alkalmaznak, kis zárkákban tartják őket, kijátszák őket egymás ellen, egyeseket fölakasztanak, másokat agyonlőnek, és hát az egyik leghíresebb jelenete a filmnek, amikor ugye az egyik rabnak, Veszelka Imrének a feleségét elfogja a csendőrség, mesztelenre vetköztetik, ugye, és ez az emlékezetes jelenet ugye a filmben, hogy mesztelenül kell a nőnek egy csendőr sorfal között futkosni, és megvesszőzik, és addig vesszőzik, amíg életét veszíti. Hát ez egy nagyon ikonikus jelenete egyébként. Na most, hát ugye a korabeli sajtók és kritikák hát elragadtatással nyilatkoznak magáról a filmről, és még a későbbiekben is, tehát napjainkban is a modern magyar filmjátszásnak, a modernizmusnak az első nagyon jelentős alkotásaként ünneplik ezt a filmet. Na most én a magam részéről azért ilyen egyértelműen nem tudnék fogalmazni, azt elismerem, hogy a modernizmus nemzetközileg elismert jelentős alkotása, de van egy olyan aspektusa ennek a filmnek, amely nekem nem tetszik, amellyel én nem tudok azonosulni. Nagyon hangsúlyozom, ez az én szubjektív véleményem, és lehetséges, hogy teli van tévedésekkel. Tudnék, a következőkről van szó. Ez már a rendszerváltás utáni kritikák mutatnak rá arra, hogy hát ez egy áltörténelmi film. Egyébként nem kell rendszerváltás ahhoz, tehát a rendszerváltás előtt, vagy a film megszületésének időpontjában az átlagnéző is láthatja, hogy azok a történelmi események, amelyekre hivatkozik a film, az a történelmi kontextus, amiben helyezi az eseményeket, azok nem felelnek meg a valóságnak. Kezdjük mindenkelőtt azzal, hogy csendőrruhás hatósági emberek terelgetik ott a rabokat. 1869-ben Magyarországon nem volt csendőrség. A csendőrség Magyarországon 1881-ben alakul meg, ekkor születik meg a törvény, 1882. január 1-től van csendőrség. Emlegetik gróf Rádai Gedeont, aki hát ezt a terrort irányítja, és valóban egyfajta spiritus rektora ezeknek az emberek üldözésének. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy gróf Rádai Gedeon valóban ebben az időszakban kapott egy megbízást, egyfajta kormány megbízottként, hogy a hihetetlenül megromlott magyar közbiztonsági állapotokat állítsa helyre. Tudnék, annyira nehéz volt a helyzet, hogy leállt a kereskedelem, nem tudták az állatokat terelni, hisz ahogy kilépett a lakóhelyéről, vagy már ki sem lépett a lakóhelyéről a gazda az általa megtermelt terményekkel, már kirabolták. Úgyhogy Rádai Gedeonnak az ezzel kapcsolatos tevékenysége, amelyet a film bemutat, nemhogy elítélendő, hanem magyar társadalom szempontjából kifejezetten kedvező, és nemhogy valamiféle betyár romantika alakult volna ki, amelyben visszasírják a 48-49-es hősi korszakot, hanem kifejezetten féltek és elítélték ezeket az embereket.
Maradjanak velünk hallgatóink, folytatjuk hamarosan dr. Téglás Péterrel Jancsó Miklós Szegény legények című filmjének bemutatását.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A Szegény legények című film ajánlójában vannak. Jancsó Miklós egy ikonikus filmjéről beszélünk. Egy kicsit a negatívumai kerültek most elő. Például a történelmi események nem felelnek meg a valóságban, amelyek a filmben szerepelnek.
Na most ugye fölmerül rögtön a kérdés, hogy vajon Jancsó Miklós ezt eltévesztette? Európa egyik legjelentősebb rendezője, egyik legműveltebb embere ne tudta volna, hogy hogyan alakultak a 19. század közepi magyar események. Hát én teljesen biztos vagyok benne, hogy ez egy szándékos ferdítés, valóban egy áltörténelmi film. A Szegény legényeket 2 évvel a kiegyezés után azért üldözni, mert részt vettek a szabadságharcban. Egyébként, ami a szabadságharcban való részvételüket illeti, az inkább gyalázatos, mint dicséretes, mert sokkal inkább fosztogattak, mint a magyar hadakat szolgálták volna. Hogy ne tudta volna? Én szerintem tudta. Hogy egész ponton nagyon talányos. Én úgy gondolom, hogy ez a film ilyen szempontból nagyon talányos. A reménybeli hallgatóknak a tájékoztatása érdekében a rádió internetes felületére ugye fölhelyeztem egy linket, egy 2021-es kritikát, amely nagyon alaposan elemzi a filmet, és ezekre a szándékokra, vagy a mögötte lévő politikai tartalmakra felhívják a nézőnek a figyelmét. Igen nagy valószínűséggel a modernizmus mellett ő is meg akart felelni ennek az ideológiai kánonnak, és én kimondom a magam véleményét, nagyon hangsúlyozom a magam véleményét, igen nagyfokú tiszteletlenséget tanúsított a magyar történelem iránt. Kérem szépen, 1867 és az azt követő események a modern magyar állam megteremtésének az időszaka volt. 1869 jelesül, 1869 éppen például mondjuk a bírói hatalomról szóló törvény megalkotásának éve volt, amikor elválasztották egymástól a közigazgatást és a bíráskodást, tehát magyarul létrehozták a modern államhatalmi ágakat. Elkezdték létrehozni a jogállamot. 1871-ben megalakították a magyar királyügyészséget. És ugye az, hogy ami miatt ilyen meglehetősen brutális rendőri fellépésre volt szükség a szegénylegényekkel szemben, az nem a 48-as részvétel miatt volt, hanem amiatt, hogy a kiegyezést követően kivonták Magyarországról az osztrák csendőrséget. És nem maradt olyan rendőri hatalom, amely képes lett volna legyűrni ezeknek a betyároknak a rablásait és fosztogatásait. Tehát majdnem 10 évig kellett várni, amíg egyébként ezt is a magyar állam megteremtette, de dicsérendő módon törekedett erre, és valóban Rádai Gedeon, aki hát egyébként számomra egy rendkívül rokon szemmel, mindenféle kegyetlenség ellenére azért azt ne tagadjuk el, egy nagyon pozitív szereplő, aki, hát hogy is mondjam, csak a magyar történelemben nem páratlanul, túlságosan jól végezte a munkáját, mert nem elégedett meg a szegény legények begyűjtésével, hanem kíváncsi volt arra, hogy följebb a vármegyei és egyéb közigazgatási posztokon vajon mennyiben érintettek ezeknek a szegény legényeknek a bűncselekményeibe. Ne talán orgazdák? Ne talán részesültek a különböző bűncselekmény hasznából? Úgyhogy nagyon gyorsan le is váltották Rádai Gedeon, tulajdonképpen a munkáját nem tudta befejezni. Tehát amikor én azt mondtam, hogy egy nagyfokú tiszteletlenség a magyar történelemmel szemben, akkor ezt az állításomat én változatlanul tartom. Isten ments, hogy én olyan babérokra törekedjek, hogy a film esztétikához értek, vagy javaslatokat teszek, de mondjuk fölrémlik bennem mondjuk Kodzé, a Nobel-díjas dél-afrikai írónak a módszere, aki ha ezt a féle vegytiszta terrort, az önmagáért való kegyetlenkedést akarja bemutatni, a hatalomnak az ellenmondás nem tűrő föllépését a társadalommal szembe, akkor egy olyan közegbe helyezi a történetet, ahol nincs megnevezve az ország, nincs megnevezve a konkrét történelmi konstelláció, és ebben az esetben senki nem érezheti magát sértve, hogy az események nem úgy történtek, ahogy azt a filmben ábrázolják. Jancsó Miklós nem követte ezt a módszert, hanem nagyon konkrétan oda fűzte az 1869-es évhez, és a korabeli kritikák egyetlen szóval nem jelezték a magyar olvasó számára, hogy vigyázat, ez egy áltörténelmi film. Hát persze már akinek erre föl kellett hívni a figyelmét, és nem tudta mindentől függetlenül, hogy a dolgok nem úgy történtek, ahogy a film ábrázolja.
Mi volt ennek a célja? Jancsó Miklós hogyan szerzett jó pontokat, úgymond?
Egy Deák Sárosi László nevezetű filmkritikus 2019. február 27-én egyik ilyen filmblogon közölt egy nagyon-nagyon terjedelmes, mindenre kiterjedő, és egyébként ezzel a kérdéssel is foglalkozó kritikát. Tehát ennek az a lényege, hogy a 60-as években ugye a Kádár kormányzat mindent megtett, ideológiai téren is az úgynevezett nacionalizmusnak a visszaszorítására. Én úgy gondolom, hogy ez egy mindenképpen túlméretezett és indokolatlan törekvése volt, de talán az oroszoknak így akart megfelelni, és a rendkívül intelligens és valóban páratlanul tehetséges Jancsó Miklós ezt teljesen biztosan tudta. Ne feledkezzünk meg róla, kérem, hogy minden az utolsó fillérig a magyar állam biztosította ennek a filmnek a forgatási költségeit, amely minden idők egyik legdrágább filmje volt. Apaj pusztán építettek föl egy ilyen úgynevezett sáncot, amely ugye a szegedi várat volt valamilyen módon modellezni, tehát egy óriási költségvetése volt, hát azért gondolom a színészeknek a honoráriuma sem volt olcsó, és hát ő neki valamiért alapon, gondolom, hogy ezt a féle kánont, ezt az egyáltalán nem becsületes kánont valamilyen módon szolgálni kellett. A modernizmus, az eddig soha nem látott filmművészeti megoldások kétségtelen nagyon érdekesek voltak, és óriási nemzetközi sikert is arattak. Hát a különböző filmfesztiválokon sorra díjazták ezt a filmet, és mind a mai napig egyébként nagy elismerés övezi.
Nagyon izgalmas mindez, amit elmondasz, és én például tudok vele azonosulni, egyetérteni, tehát én is úgy gondolom, hogy hát akkor legalább egy hasonló olyan történelmi helyzetet választott volna, ahol ez korrekt volt. De pont amikor elindul egyfajta fejlődés, polgárosodás, tehát akkor na igen. Innen fogjuk folytatni az ajánlót. Jancsó Miklós Szegény legények című filméről beszélgetünk.
Vendés olvasd. És olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Jancsó Miklós Szegény legények című filmjének ajánlóját ismertetőjét. Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk, és hát egy rendkívül érdekes és nagyon mély kritikával, vagy hát elemzéssel találkozhatunk általad. Engem nagyon elgondolkodtatott mindez, és gondolom hallgatóinkat is, amit eddig mondtál róla.
Na most egy érdekesség, amire még én szeretném a figyelmet fölhívni, és egy olyan momentum ennek az egész filmnek, amelyről érdemes megemlékezni, nevezetesen az, hogy ezt a a terrort és ez az önmagáért való rendőri hatalmat mutatja be ugye a film, teljesen szándékos történelmi tévedésekkel, ugye arról van szó, hogy alapvetően Rózsa Sándort keresik, és arra próbálják a valamikori társait rávenni, hogy árulják el, és segítsék kézre keríteni. Hát ez megint egy történelmi hamisítás, mert 1869-ben Rádai Gedeon áldásos közreműködésével Rózsa Sándort már elfogták. Tehát az események idején ő már hatósági kézen van, akit egyébként másodfokon még halálra is ítéltek, aztán kegyelmet kapott, úgy tudom, de a lényege a dolgoknak az, hogy annyira önmagáért való, és annyira a történt tényeknek ellentmondó ez a féle terror, hogy mindenki, legalábbis nagyon sokak fölismerni vélnek valamit. És ez a fölismerés nem más, mint az 1956 utáni megtorlásoknak az öncélúsága és kegyetlensége. Nagyon sokakban fölmerül, hogy Jancsó Miklós a szegény legényeket az 1956-os megtorlás elszenvedőinek, áldozatainak és mártírjainak emlékére rendezte meg ezzel az áltörténelmi filmmel.
Az ő pénzükön. Úgymond, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy meséltél, hogy ez egyik legnagyobb költségvetésű film volt, és az akkori hatalom úgy érezte, hogy az ő szelét fújja Jancsó Miklós, ezért is asszisztált lelkesen a film elkészítéséhez.
Most ez egy nagyon helyes meglátás. Ez valóban. Tehát azért azt föltételezni, hogy valaki ekkora bátorsággal rendelkezzen, és a jövőre vonatkozóan is minden tekintetben elvágja az érvényesülésnek az útját, hát azért ez elég nehéz föltételezni. De minden esetre, hogyha valóban megnézi valaki a filmet, akkor ez a gondolat szinte mindenkiben megfogalmazódik, hogy ez itt bizony a közelmúlt eseményeinek állít emléket is. Hát ugye 9 év telt el 1956 óta, de hát a megtorlások óta nem telt el 9 év, mert ez 1965-ben az időközi amnestiák ellenére még mindig nagyon sokan ülnek börtönben. Tehát ez a film lehet, hogy szándékan túlmenően valóban állított egyfajta emléket, vagy bemutatott egyfajta módszert, amellyel a társadalmat és annak a szegény rétegét terrorizálták. Olyannyira, hogy aztán föl is szólították Jancsó Miklóst, a korabeli hatalmasok, hogy legyen szíves, nyíltan cáfolja, hogy nem 56-nak akart emléket állítani, Jancsó Miklós meg is tette. Én mondjuk láttam a nyilatkozatot. Ami viszont nagyon érdekes, hogy az ezredforduló után van egy beszélgetés Jancsó Miklós lakásán, ahol volt felesége, illetőleg hát számos a magyar kulturális élet kiemelkedő tagjai vannak jelen, és beszélnek erről a jelenségről, és futólag megemlítik, hogy hát bizony a Miklósnak cáfolnia kellett, hogy nem 56-ról szól. A Miklós alaposan bólogat erre, de semmi komoly magyarázatot nem ad, és aki ezt a szituációt, vagy ezt a jelentet ellenőrizni akarja, nagyon könnyen megtalálja, mert fönt van a YouTube-on, én magam is ott néztem. Tehát tulajdonképpen azzal szeretném befejezni, hogy a magyar filmalkotás egyik legtalányosabb, legérdekesebb filmje, amely természetesen azért nem nyújt egy nagyon könnyű szórakozást.
Péter, nagyon köszönjük ezt a rendkívül alapos elemzést, mind filmtörténeti, mind a kor története szempontjából. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter ajánló rovatában voltak, melyben Jancsó Miklós 1965-ös klasszikus filmjéről, a szegény legényekről beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.